Napközben 27-33 fok várható.
Ötven nappal Krisztus feltámadása után a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Ez a pünkösd ünnepe. Vendégünk a stúdióban Dinny és Soma, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagya, aki a Palánták május 31-i budapesti koncertjéről mesél. Mint a forrásvíz, ezzel a címmel nyílt új kiállítás a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes tiszteletére a Fővárosi Hagyományok Házában. Évadot hirdetett a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. És fő a kávé. Időszaki kiállítás Budapesten, a Közlekedési Múzeumban. Ezek a mai kalendárium témái. Köszöntöm Önöket a felelős szerkesztő Babucs Kriszta és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Márta Renátó vagyok. Vendégünk a stúdióban Dinny és Soma, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagya, akivel két közelgő koncertről is beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Üdvözlöm, és a hallgatókat is.
Mielőtt rátérünk a két koncertre, beszéljünk egy kicsit a múltról, és arról, hogy kik énekelhetnek ebben a kórusban. Van Önöknek nagykórusa, ifjúsági vegyeskara, illetve a Palánták kórusa. Most rájuk fogunk koncentrálni. Kik a Palánták?
Így van, ugye általában a gyerekkórusok így ilyen kórus családként szoktak működni. Tavaly alapította a kolléganőm a Bimbócskák kórusát, akik a legkisebbek, első-második osztályosok, akik már fel-fel lépnek, pontosan azért, hogy ilyen ölbéli játékokat tanulgatnak, és az pedig előkészíti a Palánták kórusba való bekerülésüket. És a Palánták kórusa pedig a harmadikos és negyedikes gyermekekből áll, Körber Katalin vezeti őket. Az évad végén két koncertünk szokott lenni. Az egyik az a bizonyos május 31-i, amelyet a Pesti Vigadó dísztermében adunk, illetve majd június 7-én, amelyet meg a Zeneakadémia nagytermében fogunk adni. A Palánták föllépnek mindkét koncerten, de így szoktuk megkülönböztetni ezt a két koncertet, ugyanis május 31-én a nagy kórus, akikkel ugye külföldre járunk és sokat koncertezünk, hogy nem lép föl, hanem csak úgy is mondhatnánk mindenki más kamaraének csoportok, amiket ugyancsak minden osztálynak van egy kamaraének csoportja, akikkel szoktunk nagyon szép műveket tanulni, illetve zeneiskolás produkciók is, ugye a Magyar Rádió gyermekkórusának van ugye a Marcibányi téren, ahova iskolába is járunk, saját zeneiskolája, legkiemelkedőbb gyermekeknek a hangszeres produkciói is elhangzanak, illetve az ifjúsági vegyes kar is ezen a koncerten lép föl. Ami még érdekes, hogy az ifjúsági vegyes karral ugyanezen a napon délelőtt ellátogatunk Kunszent Miklósra is, ahol lesz egy koncertünk, egy misén fogunk közreműködni. Templomi akusztikában énekelni azért egészen más, mint egy próbateremben vagy a Vigadónak a dísztermében, és erre egy külön kis repertoárt is tanultunk meg, egyházi motettákat, illetve Joseph Haydn-nak az egyes számú miséjét, a legkorábban komponált miséjét, amelyet ilyen tulajdonképpen pont ilyen ifjúsági vegyes kara komponált még a csehországi időszakában. Visszajövünk már a Vigadóba, és a Vigadó dísztermében pedig elő fogjuk vezetni még egyszer a Haydn misét, mert ez egy nagyon-nagyon szép alkotás, két szoprán szólóval, akik ugye a Magyar Rádió gyermekkórusának egykori tagjai, Balog Lili és Rétháti Borbála fogják ezt a két szólót énekelni, ők magánéneket tanulnak továbbra is, és így hívtuk őket vissza.
Ahogy így hallgattam a repertoárt, azért az feltűnt, hogy nem a legegyszerűbb kórusműveket választják. Engedje meg, hogy egy személyes dolgot felidézzek. 2000-es évek elején járunk, éneklő ifjúság, ekkor találkoztam először a Magyar Rádió gyermekkórusával, példaértékű figyelemmel figyelték a karnagyot. Ez még nem Ön volt, mert Ön 2019 igen. óta, az is már 7 esztendeje igen. volt, azóta karnagy a Magyar Rádió gyermekkórusánál. Azt szeretném én Öntől megkérdezni, hogy hogyan lehet megtalálni az eszenciáját, a balanszát, az egyensúlyát annak, hogy mennyire legyen nehéz egy ilyen kórusmű, és a gyerekek mennyire tudjanak abban kiteljesedni, de úgy, hogy ne rodjanak össze.
Én nekem az a az eddigi tapasztalatom, hogy a legfontosabb, hogy a gyerekek érezzék azt, hogyha valami teljesítményt véghez visznek, annak a súlyát ők is érezzék. És ezért minden idegszállammal azon vagyok, hogy egyrészt, hogy a kórus próba az mindig öröm legyen számukra, tehát, hogy öröm legyen énekelni. Az elődöm is ezt mondta mindig, hogy a gyerekeket kollégának kell tekinteni. Bármennyi is furcsán hangzik ez, hogy 10-12 éves gyerekekre azt mondom, hogy kollégáim, de bizony azok, mert nélkülük nem jutnánk sehova.
A gyerekeknek is nehéz dolga van, de azért ön is nagy fába vágta a fejszét 7 esztendővel ezelőtt. A Magyar Rádió gyermekkórusának ugyanis több hőskora is volt, de az egyik legnevezetesebb az Botka Valéria és Csányi László karvezető házaspár nevéhez fűződik, hiszen ők alapították meg a Magyar Rádió gyermekkórusát. Már az első évtizedben berobbant a köztudatba, Japánba, Kínába, nagyon távoli országokba jutottak el ezek a gyerekek, és közösségformáló ereje volt ennek az egésznek. Azért ez felelősség, ne?
Így van. Tehát az alapító házaspár volt a Magyar Rádió gyermekkórusának az első 30 évében a karnagy, és hát ugye most vagyunk 71 évesek, valóban egy nagyon nagy felelősség, és egy nagyon-nagyon szép kihívás és munka, hogy minden koncertünk, minden hangjáért vállaljuk a felelősséget, és hogy a megfelelő színvonalt tudjuk nyújtani.
Nyilvánvalóan önnek az az elsődleges feladata, hogy ez a kórusmű szépen megszólaljon, hogy a szólisták szépen énekeljenek, hogy a harmónia rendben legyen, de ahhoz, hogy egy gyerek szépen tudjon énekelni, ahhoz a lelkét is rendbe kell tenni.
Így van, én azt gondolom, hogy ez együtt jár tanárnak az iskolában, mint ahogy én is az vagyok, hiszen az énekórákat ugye én tartom a gyerekeknek, és a másodkarnagyom. Egy tanárnak az elsődleges dolga a nevelés és a példamutatás, és utána jön az, ha gyerekeket ezzel meg tudja nyerni, és a gyerekek értik, tisztában vannak azzal, hogy mit lehet és mit nem, utána jöhet az, hogy na hát akkor valami értelmes dologra is tanítsam őket, ne csak neveljem őket. És pontosan ez a gyerekkórusban is ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és szinte minden nap kell, hogy foglalkozzunk vele, hiszen a gyerekkórus létszáma az 99 fő jelenleg, de általában csak 50-en, 60-an, esetleg 40-en lépünk föl, tehát a gyerekeknek ez egy állandó megmérettetés, és a viszonyunknak a megmérettetése, hogy bizony mindig felmondások vannak, válogatások vannak, és akkor kihirdettem most, ő lép föl, ő nem lép föl, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy miért nem lép föl, és akkor mindenkinek el kell magyarázni, hogy azért, mert ez és ez az ábra. Tehát nagyon-nagyon sok olyan pont van, amiket a gyerekeknek meg kell érteni, és ez csak akkor működik ez a dolog, hogyha megvan a kölcsönös bizalom.
Mekkora elfoglaltságot jelent egy gyermeknek a kórustagság?
Nem mindig a szakmai vezetés határozza meg azt, hogy hány koncertünk van, hány próbánk van. Például nemrégen voltak a Dohnányi Központban ifjúsági koncerteket adtunk, ami azt jelenti, hogy összesen 6 koncertet adtunk egymás utáni 3 napon. Ez a gyerekeknek is munka. Ilyenkor ugye értelemszerűen aznap nem mennek iskolába. Én például, és azt gondolom, hogy a gyerekeknek a nagy része minden koncert után felfrissülve jövök ki. Olyan műsort állítottam össze szándékosan, ami rövid kis darabok, népszerűbbek, dallamosabbak, és akkor közben mesélek a darabokról, meséltem a turnéról, hogy mi történt, és akkor a közönségben ülő gyerekeket is bevontók kicsit tapsoltak, amikor az volt, énekeltünk afrikai népzenét, meg finn népdalokat, szóval nagyon sok, nagyon színes műsor volt, és ezáltal én azt gondolom, hogy az a gyerek, aki szeret a kórusba járni, annak ez sokkal kevésbé fárasztó, mintha egész nap az iskolában ül, és a hétköznapi tárgyakat tanulja, ami ugyancsak fontos az életében, és mindig erre is próbálunk figyelni, hogy iskolába is tudjanak járni, de azt gondolom, hogy ez felüdíti a lelküket is, hogy itt énekelnek.
A beszélgetés végén még muszáj megkérdeznem, hogy a mostani repertoárban mik szerepelnek, akkor finn és afrikai népdalok is lesznek majd pünköstkor, vagy inkább a keresztény hitéletre koncentrálnak. Mindkettő fontos és érdekes.
Így van, lesznek ezek a finn népdalok is a június 7-i évadzáró koncertünkön. Amit talán szeretnék kiemelni ebből a június 7-i koncertből, hogy egy egészen különleges művet is elő fogunk adni, az Isteni Ámor így kezdődik. Magyarországon elsőként legkorábban fennmaradt iskola dráma, melyet a piaristák levéltára őrzött meg, 1694-ből nagyon sok iskola drámát játszottak ugye ezekben az egyházi iskolákban, és ez a legkorábbi, aminek megmaradt a zenéje is. Utána sem nagyon maradt meg egyébként, tehát teljesen különleges, és ezek pont ilyen gyermekeknek íródott kis szólók, kis kórusocskák, és ez teljesen ismeretlen, nem jelent meg kiadásban, hanem a levéltárossal találtuk ezt a darabot, és ezért ez egy újkori bemutatónak számít. Nagyon jó zene, 3 nagyszerű kórustétellel, ilyen kis kamarazenekari kísérete, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt előadhatjuk és megmutathatjuk ezt a magyar kulturális értéket, ami egészen páratlan.
Dinnyés Somával, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagyával beszélgettünk a május 31-én 16 órakor kezdődő koncertről a Pesti Vigadóban, illetőleg a június 7-i délután 4 órakor kezdődő koncertről a Zeneakadémián. Itt hallhatják legközelebb a Magyar Rádió gyermekkórusát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Mint a Forrásvíz címmel új kiállítás nyílt a Magyar Állami Népi Együttes tiszteletére a Hagyományok Házában Budapesten. Mi történik, amikor a hagyomány nem a múlt része, hanem élő, folyamatosan változó történet? A Magyar Állami Népi Együttes 75 éve erre a kérdésre ad újra és újra választ. Táncban, zenében, közösségben. Kádár Dóra a kurátorral, Cingel Szilviával beszélgetett.
Ez egy kortörténet is, amit itt a látogató láthat, és Magyarország történeti piciben, de valóban 1951-ben alakul meg az Állami Népi Együttes, és a kiállításban is a három nagy személyiség, aki meghatározta az együttes életét, Rábai Miklós, Tímár Sándor és a most jelenlegi művészeti vezető Mihály Gábor gondolkodását mutatjuk be. Sajátos szempontból olyan tárgyakat mutatunk be, és olyan történeteket mesélünk, amit eddig soha senki nem látott, nem hallott. Igyekeztünk valamiféle kronológiát adni a kiállításnak, de sokkal inkább ikonikus történeteket, és olyan a pincében található, még fel nem dolgozott dobozokból szedtük ki a tárgyakat, ami azt gondolom, hogy nagy érdeklődésre fog számot tartani.
Az említett művészek és művészvezetők életében, különösen Tímár Sándor életében meghatározó volt a 70-es években a táncház mozgalom. Így módon ebben a 75 évben voltak tehát különböző szakaszok, kultúrtörténeti hatások, amelyek a művészi koncepció kialakításában szerepet játszhattak.
Amikor Rábai Miklós úgy dönt, hogy megalapítja az Állami Népi Együttest, ugye a kor szelleme is teljesen más volt, és ő nagyon hamar találkozik Igor Mojszejevvel, aki a Bolsojnak a balettáncosa, és óriási hatással van le. Itt a kiállításban mutatunk képeket, és a nagy találkozásról, ahogy Mojszejev elkezdi tanítani Rábai Miklóst, és egy úgynevezett népi balettnek kezdik elnevezni azokat a koreográfiákat, amit Rábai Miklós színpadra visz. Hogy itt a leghíresebb az Ecseri lakodalmas, ami egy ikonikus koreográfiája. Egyébként a kiállításban meg is mutatjuk a jelmezeket, tehát az első emeleten vannak a Magyar Állami Népi Együttes nagyon fontos állomásainak jelmezei, tehát hogy az ecseri lakodalmas esküvői, a mennyasszony ruhát, illetve a menyecske ruhát is megmutatjuk, és ebben az időszakban Kodály Zoltán is bekapcsolódik az együttes életébe, az ő javaslatára alakul meg az énekkar és a nagyzenekar, és aztán Tímár Sándor pedig szakít ezzel a gondolkodással, és valóban visszatér az eredeti autentikus néptánchoz. Az ő időszaka, amikor tulajdonképpen a táncház mozgalomnak az aranykorszaka van, és egy egészen más gondolkodást hoz be. A kiállításban itt van a Tímár Sándornak a mellénye, ami az ő brendje volt, ebbe koreografált, ebbe járt gyűjteni, és például a magnója, illetve az a filmfelvevője, amivel ő járta a falvakat, és eredeti néptáncokat és népdalokat gyűjtött. És aztán a harmadik korszak pedig Mihály Gáboré, aki mindkét nagy elődjéből inspirálódik, és egy harmadik egészen sajátos korszakot idéz meg, és tulajdonképpen a mai napig töretlen az Állami Népi Együttes sikere. Azt még nem mondtam el, hogy már 1952-ben eljut az együttes Kínába, két hétig vonattal utaznak, Mao Tse-tung fogadja őket, itt vannak az ajándékai, itt van egy kínai viseletbe öltözött agyakkatona, itt van Mao Mao Tse-tung mappája a saját fotóival, de aztán később lehet látni, hogy például Párizsban mekkora sikere van. Az Állami Népi Együttesnek Ingrid Bergman találkozik az Állami Népi Együttessel, erről van fotó, részt vegy egy esküvőn, hiszen két táncos úgy dönt, hogy összeházasodik. A Walt Disney stúdió felfigyel, szóval, hogy egészen különleges történetek és izgalmak várnak a látogatóra.
És nem csak képek, jelmezek, tablók mutatják meg ezt az időutazást, tehát idézik fel a 75 évet, hanem vannak itt korabeli újságok is, és vannak korabeli feljegyzések, forgatókönyvek, kották.
Vannak kották, vannak díszletleírások, itt van Prábai Miklós mappája, Mihály Gábor koreográfiából, Szarvasénekből, a Naplegendából, a Liszt mozaikotokból. Nagyon sok film és plakát van, fotó, és van egy mozink, ahol hosszasan lehet az Állami Népi Együttesről készült filmeket nézni, illetve egy olyan installáció, ahol lehet táncolni az Állami Népi Együttessel is, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy próbálja ki.
A Mint a forrásvíz című kiállítás a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes történetét idézi a Fővárosi Hagyományok Házában. Kádár Dóra a kurátorral, Cingel Szilviával beszélgetett.
A bűnkösnek jeles napját Szentlélek Isten küldötte erősíteni híveket, az apostolokat, melyet Krisztus ígért vala egykor a tanítványinak, midőn nem vén mennyországba mindenek láttára. Dicsértessél, Atya Isten, mindörökké Fiú Isten, Szent Lélekkel egyetemben a Nagy Úr Istennel. Pácintos, pácintos, tarka tulipános, hincsetek virágot az Isten fiának. Meghozta az Isten piros bünkös napját, mi is meghordozzuk királyné asszonyát. Ej, ne dej, ne denej, de ej, ne dej, ne denej, de ami királyninkat nem is anya szülte, a bünkös diharmat rózsafán termette. Ej, ne dej, ne denej, de ej, ne dej, ne denej, de.
Tánc és mulatság után egy csésze finom kávéra hívjuk Önöket. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Fő a kávé című kiállítása a kávézás és kávékészítés kultúrtörténetét mutatja be. Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon keresztül napjainkig. Veres Emes a gyöngyvér, Schneller Domonkost, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatóját kérdezi.
Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, aki hajlamos egyszerűsíteni a múzeum megnevezését, és mindig csak Magyar Közlekedési Múzeumról beszélünk, miközben van még egy műszaki része is, és ebben nagyon-nagyon sok minden belefér, például az, hogy megnézzük a kávé történetét. Miért éppen a kávé most?
Ugye a Közlekedési Múzeumot és a Magyar Műszaki Múzeumot 2009-ben egyesítették, és azóta Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumként létezünk. A közlekedési gyűjteménynek is jelen pillanatban még a végső helyét keresik, bár én azt gondolom, hogy a északi járműjavító dízel csarnokában meg fog tudni majd valósulni. Évekkel ezelőtt már elindult a tervezése. Viszont a műszaki muzeológia, ha lehet, akkor még a közlekedési területnél is hányatatottabb sorsú volt. Ezen szerettünk volna változtatni, és kerestünk a gyűjteményünkből egy olyan műtárcsoportot, amihez az emberek közvetlenül is tudnak kapcsolódni, az átlag ember is, akár én magam is. Tehát miközben a Kandó Kálmán által megalkotott első villanymozdonynak a fázisváltóját is őrizzük, azt gondoltuk, hogy ehhez picit nehezebb kapcsolódni, mint ahhoz az italhoz, amit egyébként a legtöbb ember minden reggel legalább naponta egyszer elfogyaszt, megkóstol, elkészít, és aminek egyébként Magyarországon a török hódoltságnak is köszönhetően egy több száz éves hagyományos múltja van.
Ráadásul ez egy olyan tematika, ami a magyar kultúrának nagyon sok szeletét lefedi, hiszen megnézhetjük ugyan a kávégépeket, hogy hogyan néztek ki az évek, évtizedek folyamán, de ellátogatunk ilyenkor egy kávéházba, irodalmi alkotásokat idézhetünk fel, és megtudhatjuk azt is, hogy kik voltak a híres kávéforgalmazók.
Ugye műszaki múzeumként alapvetően a kávégépek, a kávékészítés eszközének a fejlődésén keresztül próbáltuk vizsgálni ezt a történetet, de óhatatlanul szembesültünk a kultúrtörténettel, így aztán három vonulata lett a kiállításnak. Az egyik a műszaki történet, a másik a kultúrtörténet, a harmadik pedig a gasztronómiai vonulat, amihez mondjuk hozzá tartoznak gondoltuk a kávé mint növénynek a kultúrtörténetét, a kávé termesztés, a kávé fogyasztás nagy statisztikáit és ezzel kapcsolatos kérdéskört, hiszen ezek elválaszthatatlanul összefüggenek egymással, mivel bizonyos ízeket a kávéból csak bizonyos fejlettségű eszközök segítségével lehet elővarázsolni. Tehát egy nagyon kezdetleges kávégéppel egy világos pörkölési kávét hiába próbálnánk elkészíteni, mert nagyjából ugyanazt az ízvilágot kapnánk, mint adott esetben egy gyengébb alapanyagból. Ezért aztán szerettük volna gyakorlatilag a kezdetektől fogva, onnantól kezdve a török hódoltsággal a törökök behozták ezt az italt Magyarországra, meg amikor Mikes Kelemen, ugye Rákóczi fejedelemmel együtt a bújdosásban találkozott a kávéval, mint itallal, onnantól kezdve a híres Pilvax kávéházon keresztül a Petőfiék tulajdonképpen elindították az 1848-as forradalmi szabadsághoz történetét, egészen a nyugatos íróknak a törzs kávéházaikon keresztül, a Cseh Tamás és mások által látogatott eszpresszokon keresztül a napjainkig bemutatni, és mindezt úgy, hogy érintőképernyők, QR kódok segítségével interaktív módon mindenki számára egy élvezetes kiállítást tudjunk rendezni. Maga a kiállítás összesen 250 négyzetméter, sokkal több információt akartunk átadni, mint amennyi egy ekkora térben lehetséges, ezért az információk közel 70%-át QR kódok segítségével lehet elsajátítani, tehát elkezdem olvasni a szöveget a falon, és utána, hogyha mélyebben érdekel az adott téma, akkor a telefonom segítségével QR kód alapján tovább tudom olvasni, és sokkal mélyebben bele tudok merülni egy-egy témába, illetve pont a mai napon jött ki a nyomdából az a katalógus, amelyik a kiállításnak az összes tárgyát nagyon szép művészi fotók segítségével, rövid leírásokkal, angol és magyar nyelven, kétnyelvű katalógusként bemutatja a látogatók számára, tehát azt gondolom, hogy szuveníreket is haza lehet vinni, kávét is lehet kóstolni, meg lehet értelemszerűen tekinteni a kiállítást adott esetben tárlatvezetés segítségével is, illetve minden szombaton valamilyen programmal várjuk az érdeklődőket.
A Fő a kávé című kiállítás október végéig lesz nyitva a fővárosban, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. Veres Emese Gyöngyvér, Schneller Domonkossal, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójával beszélgetett.
Kalendárium.
15 új bemutatóval köszönti 130. évadát három játszóhelyen a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulata. Az évad mottójául a történetek egy város szívéből szlogent választották. Kádár Dóra összeállítását halljuk.
A nagy színpadon megidézik Kodály Zoltán életét egy új magyar darab segítségével. Újra láthatjuk majd az Ankónai szerelmeseket, ezúttal Cseke Péter rendezésében. A Kelemen László Kamaraszínházban Neil Simon Pletykafészek című vígjátékát Nagy Sándor rendezi. Karádi Katalinról pedig Kalap királynő címmel láthatunk egy előadást, és itt lesz Ibsen Szolnesz építőmesterének bemutatója is, amelyet Udvaros Dorottya rendez vendégként.
Ibsennel még soha életemben nem találkoztam. Nem játszottam egyetlen egy Ibsen drámában sem. Miközben az egyik legmegfejthetetlenebb szerzőnek gondolom őt, van valami olyan különös titok benne, amihez szerintem nem könnyű közel jutni. Én a Hedda Gáblert például soha nem értem, hogy miért történnek benne a dolgok, amik megtörténnek benne, pedig láttam már néhány nagyszerű előadást. A Pergünt mindig egy beláthatatlan szöve. Apukámnak egyébként volt egy nagyon sikeres Pergünt rendezése. És láttam mondjuk Ingmar Bergman rendezésében is Bergman Pergüntöt életemben a világban, ahol Bibi Anderson volt Óze anyó. Gyulai Eszter lesz a dramaturgunk, akit nagyon-nagyon régóta ismerek. Pályakezdő színházi emberke volt, akiről csak azt lehetett látni, hogy mennyire izgatja a színház csinálás, és mára már egy nagyon tapasztalt dramaturg. Ez olyan jó leső, hogy az ember végignézhet egy ilyen pálya kiteljesedését.
Mi történik, ha belépünk egy kertbe, ahol nem sietett semmi? Mit mesélnek a virágmotívumok nem csak a szépségről, hanem a világról, amelyben megszülettek? A Tulipán és Zsája, Kertek, Korok, Népművészet című kiállítás ezekre a kérdésekre is választ ad május 28-án egy különleges tárlatvezetés alkalmával. Megtudhatjuk, hogyan formálta a természethez fűződő viszonyunk a magyar népművészet motívum kincsét. Hogyan él tovább mindez a hímzéseken, bútorokon, viseleteken és kerámiákon. A Fővárosi Hagyományok Háza kiállításán Kádár Dóra kurátorral, Cingel Szilviával beszélgetett.
Virágnyelven, de talán azt is mondhatnám, hogy hét nyelven beszél ez a kiállítás, amely gyönyörű atmoszférát terem, szinte minden érzékszervünkre hat. Illatokat is érzek itt, hangokat is hallok, de a látvány magáért beszél, de mit is árul el?
A kiállítás abból a gondolatból indul, amit Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja mondott, hogy vissza a természetbe. 1760-as évek végén mondta ezt, és gondoljunk csak bele, hogy már ő azt mondta, hogy lassítsunk, nagyon szeretett botanikus kertekbe sétálni, és azt mondta, hogy a test és a lélek megnyugszik, ha valaki belép egy kertbe. És a kiállítást is mi úgy alkottuk meg, hogy egy picit mi gondolkodjunk el a 21. század elején, hogy mi hogy is vagyunk a természettel. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum tárgyait végignéztük, és 90%-ban növények, virágok vannak a tárgyainkon.
Tehát virágzó a folklór, a szó valós és átvitt értelmében is.
Van. Egyrészt szerettünk volna nagyon szép tárgyakat megmutatni, másrészt a kiállítást úgy alkottuk meg, hogy a különböző korok kert kultúrái hogyan hatottak a népművészetre, vagyis a kiállítás elindul a középkortól a koroskotor kertek növényeivel, találkozunk a reneszánsz kert kultúrával, a török korral, a barokkal, a francia és angol kerttel, és a végén pedig belecsöppenünk egy parasztkert milliójébe. Tesszük mindezt a tárgyakon keresztül. Ez a ruha, amit itt látunk, ez egy macsó népviselet, búzafűből. Ez egy igazi unikális, soha nem készült még ilyen Magyarországon. Illetve van még egy installáció, nagyon fontos volt nekem kurátornak a virágok spirituális oldalát is meg mutatni, és így került be a csatkai búcsú, amit ugye mindig szeptemberben a romák nagy búcsúja, és itt segítségünkre volt a romani dizájn csapata, hogy megidézzünk egy Mária oltárt, és ugye itt a búcsúnak is az a lényege, hogy a Szűz Máriát beöltöztetik virágokba, úgyhogy ezt is megpróbáltuk itt a kiállításba bemutatni.
Kiállítás kertekről, virágokról, a népművészet nyelvén. A Tulipán és Zsája című tárlat november végéig lesz nyitva a Hagyományok Házában, Budapesten. Kedves hallgatóink! A pünkösdi kalendárium végén köszönöm a figyelmüket a hangmérnökök Schwarz Nóra és Bényi Csaba, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Márta Renátót hallották.